Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Reggeli személy, dr. Nagy Balázs Borbála, jogász, az UNICEF Magyarország gyermekjogi munkatársa, az Ébresztő Óra program koordinátora. Oké, akkor üdvözlöm, jó reggelt kívánok. Menjünk visszafelé. Ébresztő Óra program. Ez micsoda?
Hát először is én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt vagyok. Az Ébresztő Óra program az UNICEF Magyarországnak egy 10 éve működő programja.
Ebből is kiderült tájékozatlanságom, igen.
Ez egy nagyon sikeres program, most már több mint 40 ezer gyerekhez jutottunk el vele, és ennek az a célja, hogy a gyerekek interaktív és játékos formában egyébként ilyen színes szagos eszközök segítségével, kártyacsomag, plakát, drámapedagógiai eszközök használatával felépített módszertan, és ezeknek a segítségével megismerjék azokat a gyerekjogi egyezményben foglalt alapvető jogokat, amiket ugye törvény garantál Magyarországon, és ezek a jogok egyébként nem mást képeznek le, mint a gyerekeknek az alapvető szükségleteit. Tehát amikor ezekről gondolkodunk, akkor például a gyerekekkel számba vesszük, megkérdezzük tőlük, hogy mit gondolnak, mire van szükségük egy gyereknek, a gyerekeknek ahhoz, hogy jól legyenek, jól érezzék magukat a bőrükben, megfelelően tudjanak fejlődni, és amikor összegyűjtik ezeket a fogalmakat, akkor kiderül, hogy ezt a gyerekjogi egyezményben 1989-ben lefektették, ami egyébként egy fantasztikus dolog, és nem tudom nem megemlíteni, hogy egy olyan különleges egyezmény, hogy a világ összes országa aláírta ezt az egyezményt.
Az öperegnek a fejemben a Szőlő utcai videóképei, igen, figyelek.
És 1991-ben Magyarország is ratifikálta. Szóval, hogy ez valóban...
Erről mindig az jut eszembe, bocsánat, amikor ugye a buli végén a brácsás kérdezi, hogy hát elnézést, hogy a gázsiból nekem nem jár. Dehogy nem jár, csak nem jut. Tehát a gyermekjog egy kicsit ilyen.
Az valóban így van, hogy nem érvényesülnek és teljesülnek maradéktalanul a gyerekjogi egyezményben foglalt cikkelyek vagy tartalom. Ez egyébként azért a világon mindenhol úgy van, hogy vannak területek, amiket muszáj javítani és fejleszteni. Ezért is van, hogy egyébként minden ötödik évben az országok egy országjelentést írnak a gyerekjogi bizottságnak, számot adnak arról, hogy teljesültek a gyerekjogok az ő országukban, és az gyerekjogi bizottság pedig ajánlásokat fogalmaz meg az ország számára, így Magyarország számára is most pont 25-ben adja, vagy hát van itt a leadás határideje, az előző ajánlásból tudunk mazsolázni, hogy...
Igen, amikor így rossznak tűnik meg, amikor ilyen rosszként gondolunk rá, azért ne felejtsük, hogy az, hogy mi az EU-ban vagyunk, azért az nagyon nagy előny, mármint a gyermekek számára nagyon nagy előny. Lehet, hogy így is vannak borzalmas sorsok, meg rettenetes történetek, de képzeljük csak el, hogy mi van ott kívül, tehát azért az egy más világ.
Igen, nyilván ettől még nem mehetünk el a borzalmas sorsok és a rettenetes történetek mellett, de azért azt gondolom, ha egy picit csak tekintünk a 20. századra, azért látjuk, hogy ez egy fejlődő jogterület, és tulajdonképpen a gyerekek, tehát hogy most azért erősebb garanciák illetik meg a gyerekeket.
Viszont 100 év alatt jutottunk el a pénzszámolva asszony verve jótól ugye máig, tehát hogy egyetlen, hogy egy gyerek az nem egy fogyóeszköz, ez egy egészen új meglátása a civilizációnak.
Ez teljesen így van, és ettől nyilvánvalóan azoknak a gyerekeknek, akik most vannak bajban, és most vannak nehézségeik, ez nem hoz vigasztalást, de hogy tehát, hogy igen, ezért fontos a gyerekjogokról gondolkodnunk, mert azt szeretnénk elérni, hogy ez tovább fejlődjön, hogy minél több gyerek tudjon erről. Egyébként például az áldozattá válást ugye nagy mértékben segíti, hogy megelőzését nagy mértékben segíti, hogyha egyáltalán van tudomása egy gyereknek arról, hogy milyen jogok, milyen garanciák illetik meg őt. Mert addig, amíg erről semmilyen objektív tudása nincsen, addig egy olyan gyerek, mondjuk, aki a családjában bántalmazott, azt gondolja, azt gondolhatja, hogy az, ami vele történik, az a természetes, az a normális, az az élet velejárója. És ezért nagyon fontos, hogy akár intézményes körülmények között, iskolában, vagy más, nem tudom, gyerekvédelemmel foglalkozó intézményekben biztos tudást kapjanak arról a gyerekekről.
És a biztos tudást, a tanárokat értünk, és ez tényleg fontos, mert amikor gyerekjogokról beszélünk, akkor valami elvont dolog jelenik meg, de hogy ki hol érhet hozzá egy gyerekhez. Ezek azok a objektív információk, amiket ezzel biztos tud hasznosítani, mert ezek értelmezhetők és használható tudása.
Ki hogy érhet hozzá, mikor érhet hozzá, milyen módon van lehetősége beleszólni az őt érintő kérdésekbe, hogyan és hol tud segítséget kérni. Tulajdonképpen azok a hétköznapi tájékozódási pontok kerülnek rögzítésre, amik szükségszerűek ahhoz, hogyha elcsúszunk valamilyen nem kívánt irányba, akkor ő maga is valamilyen módon képes legyen tulajdonképpen az első lépést megtenni. Ez azért a mostani kutatások azt mondják, hogy hozzájárul a rezilienciának a kialakulásához, hogyha van neki biztos tudása valamiről.
Már kétségtelen, hogy azért ezt tehát sosem fogja egy gyermek önmagában egyedül kivívni az ő megillető jogokat, azért ez elég fontos, hogy ezt azért figyelje is valaki kívülről, hogy mi történik ott éppen. És itt a területi elosztás nagyon-nagyon sokat ront, vagy segít a helyzeten.
Igen, hát az
gondolnánk, és akkor a Szörnyi utca megint.
Igen, bár...
Ez nem Szabolcs-Szatmár legsötétebb zugában történt.
Nem, és azt gondolom, hogy én elég sokat járom az országot. Az elmúlt 3 évben közel 8000 gyerekkel találkoztam személyesen ebben az ébresztőre foglalkozásnak a keretében, és azt tudom mondani, hogy nincsenek olyan azonosítható mintázatok. Van, ahol jó pedagógusok, jó karban lévő gyerekeket egy legeldugottabb kis településen felkészítenek arra, hogy ők tulajdonképpen milyen módon álljanak helyt az zűrzavaros világban. A máskor meg tényleg azt gondolnánk egy iskoláról, hogy itt biztos, hogy nagyon felkészül. Hát igen.
De most nem akarok ilyen intézeteket mondani, de a területi elosztás nem annyira lényeges, mint én képzelem?
Nyilván igen, abban az esetben, hogyha mondjuk már szegregátumokról beszélünk, vagy olyan leszakadó régiókról, ahol tényleg nagyon kevés tudáshoz férnek hozzá ilyenfajta tudáshoz a gyerekek, de azért azt gondolom, hogy csak maga a városvidék, vagy az, hogy Budapest és vidék, ez nem feltétlenül jelent semmit. Valójában az van, hogy sehol nem tudnak eleget erről a gyerekek, mert hogy nincs honnan megszerezni ezt a tudást. Azt sokkal hamarabb tanulják meg, hogy a krétába hány nap alatt kell beírni a dolgozatot.
Jó, hát ez
igen, de talán mégsem annyi, mint azon, hogy tulajdonképpen így a jól létüket milyen garanciák illetik meg. És akkor most
a jól lét, ez
ezt akartam mondani, hogy a jól létük, és akkor azért is fogalmaztam így, mert hogy pont nálunk az UNICEF-nél az egyik ilyen legégetőbb téma az a gyerekeknek a mentális jólléte. És hogy amikor arról beszélünk, hogy minden hetedik, vagy ennél is több talán az arány serdülő diagnosztizálható mentális betegséggel küzd, és lehet, hogy nincs diagnózis, és nincs megfelelő kezelés, és nem is tudja, hogy hova forduljon, vagy kéne, akkor ez egy alapvető tudás, hogy neki nem szükségszerű rosszul lennie, vagy amikor azt mondjuk, hogy a 15-19 éves korosztályban a második vezető halálok az öngyilkosság.
Második
vezető halálok, és az első is túlzott kockázatvállalásból fakadó balesetek, alkohol, drogfogyasztás, tehát hogy olyan megelőzhető balesetek, amik azért mindenképpen egy komolyabb vizsgálatot igényelnének, hogy hogyan lehetne ezt megelőzni, és az öngyilkosságnál pedig a 90% az nem kezelt pszichiátriai betegség áll mögötte. Szóval amikor erről beszélünk, akkor szerintem igenis itt már tetten érhető az, hogy egy gyerek mitől van jól, vagy mikor van jól, tehát szerintem nem túlzás azt mondani, hogy a gyerekek mentális jólétének a krízise az egy gyerek jogi krízis.
Most. Ez alapján talán nem elhamarkodott azt feltételezni, hogyha ennyire lényeges egy ilyen, ez a, mondjuk ez az ébresztőre program által adott tudás, akkor nem kéne ennek a tananyag részének lenni, hiszen akkor nem kéne az UNICEF-nek körbejárni egy személynek 8000 gyereket, hanem ugye helyben megoldanák az erre alkalmas tanárok.
Igen, hát én köszönöm ezt a kérdést, mert tulajdonképpen ez a cél, tehát valójában nem az a cél, hogy az UNICEF nem tudom, fedje le az ország egész területét ébresztőre foglalkozással. Egyébként erre most egy picit azért így kitérek, hogy egyrészt vannak olyan önkénteseink, akik képzettek, és valamilyen gyerekekkel foglalkozó területről érkeztek. Másrészt együtt dolgozunk iskolai szociális segítőkkel, iskolapszichológusokkal, védőnőkkel, akiknek átadjuk ezt a módszertani tudást, és nagy örömmel veszik és keresnek minket, hogy tartsunk minél több képzést. Harmadrészt meg idén azért született egy olyan együttműködés az Országos Rendőrfőkapitánysággal, hogy a bűnmegelőzési előadókat, azokat a szakembereket, akik kimennek az iskolákba a gyerekekhez hivatalosan, felvértezzük ezzel a tudással, felkészítjük ennek a játékos módszertannak a használatára, és akkor ők maguk is meg tudják ezt tartani. De ez így még mindig kevés, mert azt gondolom, hogy ha ez a tananyag része lenne, ha egy pedagógus már a pedagógus képzés során elsajátíthatná ezt a módszertant, és tudná alkalmazni, akkor nem arról beszélnénk, hogy egy gyerek egyszer az élete során részt vesz egy 2x45 perces foglalkozáson, ami több, mint a semmi, de lehetne ennél sokkal több is, hanem akkor arról beszélnénk, mint mondjuk az UNICEF-nek, a nemzetközi szervezetének a Child Rights School nevű iskolái, ahol mindenki úgy van fölkészítve, a tanár, a diákok, a konyhásnéni, az összes iskolával kapcsolatban lévő személy, hogy ő valamit tud a gyerekek jogairól, lehetőleg...
Esetleg a szülők is.
Egyébként a szülők is. Köszönöm a kiegészítést. A szülők is, és hogy az alapvetés az iskola működése során, hogy azokat a jogokat figyelembe véve működtetünk egy intézményt. Nyilván ez egy következő lépcsőfok, de én azt mondom, hogy odáig is jó lenne, ha eljutnánk, hogy a pedagógusok...
Egy társadalomra is szükség van azért.
Nyilván ennek azért, ahogy onnan is kezdtük, hogy egy szemléletformáló hatása is van, de egyébként igen, tehát, hogy azért a gyerekeknek akkor fog egyénileg is erősödni a helyzete, hogyha ők ismerik ezeket a garanciákat, és társadalmilag is, főleg egyébként a legkiszolgáltatottabb gyerekeknek van rá a legnagyobb szüksége erre a tudásra, hogy ők is tudjanak egy valamilyen érdekképviseletet ellátni.
Ezzel kapcsolatban volt egy nagyon furcsa beszélgetésem, és azért nevezem nagyon furcsának, mert egy picit elgondolkodtam, hogy esetleg igaza lehet-e annak, aki azt mondta, hogy egy ilyen szituációban, és a Szőlő utcáról beszélünk, egy ilyen kiszolgáltatott szituációban, aki ismeri a jogait, az sokkal nagyobb veszélyben van, mint az, aki nem. Tehát aki meghunyászkodik, elfogadja, természetesnek veszi, a sokkal kisebb kockázatnak van kitéve, mint aki esetleg megpróbál ellene tenni. És ez ijesztő, de hogy ez tulajdonképpen logikus egy ilyen szituációban.
Igen, de azt gondolom, hogy itt most ez igazol. Bizonyos szempontból igazolódott, de nyilván, hogyha ez nem arról szól, hogy egyes gyerekeknek az egyéni tudása, hanem erről van valami kollektív tudás, és mondjuk sikerül a rendszerben a megfelelő embereket megtalálni. Mondjuk itt most beszélek arról, hogy egy gyereknek a gyerekvédelmi szakellátásban van egy gyermekvédelmi gyámja is, plusz van egy gyerekjogi képviselő, mondjuk ezt azért ezen a ponton elmondom, hogy 16 gyerekjogi képviselő van Magyarországon.
Tehát, nem sok, az egy kicsit. Tehát van olyan megye, ahova már egy fél is jut.
Igen, ilyen regionális lefedettség van. Az egész ország területén vannak gyerekjogi képviselők, de azért azt látjuk, hogy a 23 ezer gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerek kontra 16 gyerekjogi képviselő, az nem egy erős szám.
És hát nem csak ezen a 23 ezer gyereknek van, tehát hogy is mondjam, szükség, mert azért a zónán körülött, azért még van pár 10 000.
Igen, de hogy alapvetően azt mondom, hogy bizonyos érdekérvényesítési lehetőségek és rendszerek tulajdonképpen rendelkezésre állnak, azoknak az elégséges volta, például a gyerekjogi képviselők esetében az ugye, hát látható, hogy talán szemszerűleg sem elég, de hogy tulajdonképpen, ha ezek a rendszerek kapnának megerősítést, akkor az elmélet az mondhatni, hogy adott.
Ültessük át a gyakorlatba, tehát borzasztóan érdekel például, minden működik, csak a Szőlő utcában van ez a borzalom. Onnan egy, mi lett volna az eljárás? Hogy tudott volna egy gyerek kiszabadulni, megszüntetni ezt, hogy eljuttatni a hírt? Mi lenne a törvényes? Mert ugye a törvények viszonylag működőképesnek tűnnek.
Hát, hogyha ezek a jelzések becsatornázódnak ugye a gyerekvédelmi gyermekjogi képviselő irányába.
Ő tud találkozni közvetlenül?
A gyámjával mindenféleképpen kéne.
A gyámjával közvetít a
igen, de a gyerekjogi képviselőnek is kín van az elérhetőség. Szóval ez ugyanúgy működik, körülbelül úgy kell elképzelni, mint hogyha bemegyek a kórházba, és azért szerintem elég jól látható és feltűnő helyeken ott szokott lenni a betegjogi képviselőnek a telefonszáma. Ez egyébként mind az ellátott jogi képviselők, mind a betegjogi képviselők, mind a gyerekjogi képviselők ugyanaz alá a szerv alá, az integrált jogvédelmi szolgálat alá tartoznak. Tehát ugyanaz a mechanizmus
az
körülbelül.
Az egy jó egészségügyi példa, mert ott is az van, hogy ajaj, ha én most bejelentem, hogy a doktor Mészáros mit tett velem, és ő fog műteni holnap, hát nem biztos, hogy olyan jól járok, de ez a kiszolgáltatottság azért fönnáll, mint a gyerekeknél ezerszeresen.
Én egyébként azt tapasztalom, és akkor most a beteg jogi képviselőkre vonatkozóan van saját személyes tapasztalatom és élményem is, hogy azért ezek a rendszerek hatékony segítséget nyújtani, és nyilvánvalóan a gyerekjogi képviselőnek is olyan szempontból, hogy ha számuk több lenne, szóval, hogy ők szakmailag egyébként nagyon felkészültek, és ismerik.
Nyilván, kevesen maradtak a végén ebben a kiválasztás versenyben, nem erről van szó, irónia volt, bocs. Igen, de hogy oké, eljut az információ a gyerek jogi képviselőhöz, erről a helyzetről, ami fennáll a Szőlő utcában, ő hova lép tovább?
Hát nyilván én azt hiszem, hogy a Szőlő utca esetében talán nem is kér. Egyébként még annyival kiegészíteném, hogy azért minden gyermekvédelmi szakellátás nyújtó intézményre egy kötelező protokoll vonatkozik egyébként a bántalmazás kapcsán, és már maga ez a protokoll is előírja a gyámnak a gyerek bántalmazás felmerülés esetén az azonnali értesítését.
Igen.
Tehát, hogy maga a protokoll is ugyanezt tartalmazza egyébként, és hát nyilvánvalóan egy ilyen súlyú esetben nem kérdés, hogy ez a rendőrségre kerül becsatornázásra, aki pedig megindítja a nyomozást, és innentől kezdve egy a hagyományos büntető.
Hogy ez annyira direkt, hogy itt nincs mérlegelés lehetőség, itt nem szakma, nem az UNICEF-et értesíti, nem egymás közbeszélít meg, hanem ez egy egyetlen.
Nyilván a cselekmény súlyától függően, igen, tehát, hogy és ezek a módszertani útmutatók, ezek azért most már 2018 óta érvényesek, és ezek tulajdonképpen kijelölik az irányt erre vonatkozóan. Ami egyébként egy nagyon jó dolog, az is egy fontos dolog lenne, hogy a módszertani útmutató az egy olyan valódi tudás legyen szint, úgy most azt mondom, hogy egy szinten a gyerekjogokkal. Gyerekvédelmi dolgozókról beszélünk, akik sok esetben esetleg nem felelnek meg, vagy sok esetben nem felelnek meg, azoknak a szakmai kritériumoknak, amiknek kéne a nagy fluktuáció, és az egyébként is az alacsony megbecsültségük okán, és tulajdonképpen persze egyébként azért tisztelet a kivételnek, és nyilván van, aki megfelel, szóval erről ne felejtkezzünk meg, de hogy aki belép újonnan egy gyerekvédelmi intézménybe, az kapjon képzést arra vonatkozóan, hogy mik a gyerekjogok, mi a gyerekbántalmazási protokoll lényege, hogyan kérek és kitől segítséget, ha én magam szakemberként elakadok, tehát ki az az arra kijelölt személy, aki ebbe segítséget tud nyújtani, és nyilván az már egy következő lépés, és nem feltétlenül a direkt megoldás szolgálja, de hosszú távon mindenképp, hogy kapjanak szakmai szupervíziót is.
Igen, azt. Nyilván nekem is az a bajom ezzel, hogy ezek hogy működhetnek ilyen fekete dobozként. Tehát hogy működhet az, hogy bármelyik felmerülő intézmény olyan, mintha na aztán az saját, gyakorlatilag tényleg ez a legyek ura. Tehát, hogy saját törvények kialakulnak, saját hatalmi viszonyok, és hogy idővel a borzalom az egy ilyen rutinná, napi rutinná válik, ami azért elég ijesztő, hogy miért én elszigeteltek ezek.
Egyébként én most a fekete doboz hasonlatranak nagyon megörültem, mert egyébként pont ezen gondolkoztam.
Schrödinger árvái vannak, nem tudjuk érdekel, vagy hallottam.
Igen, de én most a repülőgépek fekete dobozára gondoltam pont idefele. Amikor jöttem, ezen gondolkoztam, hogy ugye mi történik, amikor egy repülőgép, mondjuk egy katasztrófa, de mondjuk, ha csak egy kisebb repülőgép probléma merül föl, ugye, ugye elég szigorú ellenőrzés alatt van a légi közlekedés, megvizsgáljuk a fekete dobozt. Megvizsgáljuk azt, hogy mi romlott el, mi történt, de nem állunk meg az első lépcsőfoknál. Ugye megpróbáljuk föltárni az egész, nem tudom, eljár. A protokoll mentén végigmegyünk, hogy betartotta mindenki az eljárási cselekményeket, megfelelő volt-e a működést, és ki lehet a felelős azért, hogyha mondjuk az adott ponton hiba csúszik a gépezetben.
Részletes automatikus naplózás.
És egy komoly monitoring, ugye, ez az egész, és hogy valójában én azt gondolom, hogy ez nem másnak kéne, hogy legyen a gyerekvédelmi intézmények esetében, hogy minden egyes esetet, egyrészt minden egyes esetet meg kéne vizsgálni, és visszafejteni odáig, hogy ki, mikor, miért felelős. Azért a repülőgép balesetnél sem mindig a pilóta, hanem van, hogy elmegyünk a gyártóig. És a másik, hogy minden egyes esetet meg kéne vizsgálni, másrészt, amik összegyűltek a módszertani protokoll megléte óta jelentések, azokat átfogóan is át kéne nézni. Kéne csinálni egy olyan felmérést, egy vizsgálatot, ami feltárja ezekben rejlő buktatókat, kockázatokat, és azokra vonatkozóan megelőzést.
Igen, visszacsatolás azonnal, de hát hogyha kiderül például egy bizonyos dolog, hogy az államfelelős eljut saját magáig, hát azért azt mégse teheti meg. Szóval a fekete doboznak egy kicsit könnyebb, mert hogy ugye nem emberek alkotják, itt azért elég érdekes az egész láncolat, de hogy alapvetően most a másik értelemben is használnám azért a fekete dobozt, szóval, hogy tényleg kis társadalmak alakultak ki, kis öntörvényű közösségek, és hát nem a jó irányba, tehát nem az történt, hogy valahol egy kis aranykort eldugdosnak előlünk, hanem a legsúlyosabb borzalmak zajlanak a szemünk előtt is. Engem az volt, ami megütött, hogy azért Szőlő utca, Hűvös, tehát ezek nem eldugva voltak, hanem a szemünk előtt voltak, mégse látott be senki. Vagy aki belátott, az valamilyen módon cinkos volt.
Én ezért azt egy picit ennél optimistább vagyok, mert azt gondolom, nehéz erre úgy válaszolni, hogy ezt ne érezze úgy bárki, hogy ezt én zárójelbe tenném, mert ezt én nem tudom zárójelbe tenni, viszont azt gondolom, hogy azért vannak olyan intézmények, ahol azért hogy megfelelő működés mellett. Egyébként nyilván ott is a körülményeken, az ott dolgozóknak a szakmai támogatásán és megbecsültségén ott is lehet és kell javítani, de hogy azért én abban bízom, hogy ez a változás, ami mondjuk itt egy ilyen politikai hullám mentén is kialakult a gyerekvédelembe, hogy a figyelem rá irányul ezekre az esetekre, hogy fokozott érdeklődésre tartanak számot ezek az esetek, ezek azért segítik ezeknek a felszínre jutását. Egyébként, hogyha ezzel megtörténne a szembenézés, akkor ez egy remek kiindulási alap lenne arra, hogy azoknak a meglévő szabályoknak egyébként, mert hogy itt azt mondom, hogy a meglévő szabályok, mint protokollok, vagy jogszabályok, azoknak a mentén valóban egy rendszer szintű megújulás.
A sztálini alkotmány egészen progresszív részeket tartalmazott, De azért gondolom, hogy most a figyelem rá irányul, ez a folyamat megvan, de pénz nélkül ugyanoda fog visszahullani a rendszer, amint a figyelem elmegy felül. Tehát amikor a fókusz elmegy, akkor ugyanez fog történni, hogy a kanibálok győznek. Tehát ők is...
Nem, ez egyértelmű, hogy több ponton szükséges a rendszernek a megerősítése. Itt egyébként szerintem az elsődleges lenne az a prevenció, ami azt szolgálná, hogy ne is kerüljön be ennyi gyerek a gyerekvédelembe, azt szolgálná, hogy amikor bekerül egy gyerek a gyerekvédelembe, akkor semmiképpen ne szegénység miatt kerüljön be a gyerekvédelembe, és azt szolgálná, hogy amikor bekerült, akkor ott a legrövidebb ideig legyen. És hogy valójában lehet, hogy közgazdaságtanilag is megérné hogy a prevenciót erősíteni. Egyébként én most úgy tudom, hogy itt azért ezeknek az eseményeknek a hatására vélhetően vagy amúgy is, de azért történt pénz átcsoportosítás a gyerekvédelemben, megemelésre kerültek, bizonyos juttatások, mind a nevelőszülők, mind a gyerekeket megillető ruhapénz és fejkvóták vonatkozásában, és azért ez mindenképpen egy jó irány, hogyha ez folytatódik, hogy tulajdonképpen pénzügyileg is.
Igen, csak amikor belegondol az ember, hogy ahhoz egy 12 éves lány megerőszakolására volt szükség, hogy 1500-ról 4500-ra emelkedett napjeletet, akkor azért kinyílik a bicska zsebében. Tehát akkor azért azt gondolja, hogy azért na. Másik, ami engem zavar ebben a borzasztó, hogy ehhez a történéshez, ez a horrorhoz az kellett, hogy abban az intézményben viszont mindenki cinkos legyen. Tehát ezt nem lehetett volna másképp meg, vagy azok elmentek rögtön, akik ezt tapasztalták, de abból sem semmi. Szóval számomra ez az ijesztő, hogy ezt nem egy magányos elkövető, tehát itt nem Kennedyt lőtték le. És ez azért nem annyira optimizmus.
Én azt gondolom, hogy a szülő utca esetében mindenképpen, mint más ügyekben is szükség van egy átlátható, transzparáns vizsgálatra, ami tulajdonképpen ugye feltárja ezeket a felelősségeket, ami abszolút politika semleges, és a gyerekek érdekei mentén való, és nyilván a meglévő jogszabályok, mint büntetőtörvénykönyv szerint való, és tulajdonképpen akkor hozhatunk olyan megállapításokat, mert hogy ezek azért így ezen a szinten inkább nyilván vélelmek, gondolatok, és én jogászként azt mondom, hogy igen, először lehet. Ugye...
Amikor jogászként kimondja azt, hogy politika semlegesen legyen ez a vizsgálat, akkor azért ön is érzi, hogy is ez olyan, mint amikor azt mondanám, hogy hát de kár, pedig egy gömbalakú csirkékkel vákumban tökéletesen működött, csak a csirkék nem gömbalakúak, és nincs vákum.
Én azt mondom, ami szerintem elvárható ebben az esetben, és hogy igazából addig pedig ez nyilvánvalóan tudnunk kell azt, amikor erről beszélünk, hogy ez a vélemény és a találgatás szintjén marad mind a mellett, hogy mindenképpen a legszigorúbb vizsgálatra van szükség.
Ami viszont nem találgatás az, hogy 4 új csecsemő otthont fognak üzembe helyezni, hamarosan legalábbis ezek a hírek szólnak, ami hát ellentmond az egésznek, amiről beszéltünk, hogy lehet visszafelé haladni az időben, de hogy röviden azért a hallgatóknak, miért nem jó a csecsemő otthon, nem nagyszerű, a kórházba ott hagyott, ott maradó, aztán az viszont teljesen borzalmas állapot. Csecsemő, kicsi gyermekek átkerülnek egy szakintézménybe, nem nagyszerű a csecsemő otthon?
Egyébként nyilván laikusokban, de még a szakmabeliekben is felmerül ez a dilemma, hogy mivel teszünk jobbat a babáknak, akik jelenleg 353-an vannak, és kórházban élnek különböző okokból kifolyólag. Első ránézése azt is mondhatnám, hogy ez egy megoldásnak tűnhet, hogy esetleg megfelelő szakszemélyzet mellett, megfelelőbb körülmények mellett majd jobban fognak tudni fejlődni. De hát a babáknak az igényei azért mégsem arra vannak kitalálva, hogy egy 70 fős intézményben ők nevelkedjenek, cseperedjenek, hanem nekik egy személyes gondozóra van szükségük, állandó kapcsolatra ezzel a gondozóval.
Csecsemő otthonokban nem így működik, hogy egy-egy babának van egy-egy gondozója, vagy jó, hogy legyen kettő, vagy három, tehát nem várom el ezt, hogy minden pofon mellé egy rendőrt állítsunk, de hogy viszonylag nagy létszámú személyzet kell.
Hát nagy létszámú személyzet kell, de mondjuk elképzelünk egy ilyen 70 fővel berendezett 70 csecsemőre berendezett gyerekotthont, én ahogy láttam a képeket, ugye sűrűn állnak a kis ágyak egymás mellett, ott ugye kúszni, mászni, a mozgásfejlődésnek a lehetőségét megteremteni, mindenkire annyi figyelmet szánni, hogy az tényleg elegendő legyen, azért azt, tehát hogy már régóta tudjuk, hogy a gyerekeknek, főleg a pici csecsemőknek, de 12 év alatt ugye nevelőszülői ellátást kell biztosítani a mai jogszabályok alapján, és...
Ez kell? Ez a jogszabály?
Igen, azt mondja, hogy 12 év alatt nevelőszülőnél.
Hát akkor be lehet perelni, hogyha nem ez történik.
És hát nyilván itt azt mondja a nem tudom, a szakpolitika, hogy ez egy átmeneti ilyen tranzit megoldás, amíg örökbe fogadják ezeket a babákat. 353 babáról beszélünk, szóval, hogy ezek a babák különböző körülmények és okok miatt vannak egyébként a kórházban.
És ez nagyon fontos, hogy ezt válaszol külön, de rengeteg gyermek van állami gondozásban, ezek speciálisan csak a kórházban élő csecsemők, tehát ennél jóval többen vannak ennek részeként, de most róluk van szó.
Igen, de azért abban elég jól haladtunk, hogy a gyerek otthonok felől már egy jó ideje túlsúlyban vannak a nevelőszülői ellátásban élők, tehát hogy már 2023-ban is 68%-a volt nevelőszülőknél a gyerekeknek, és 28% volt gyerekotthoni elhelyezésben, de hogy csecsemőkről beszélünk, akiknek ugye speciális szükségletei van, különleges szükségletei vannak a jogszabály szerint, és hogy az ő esetükben mindenféleképpen olyan családszerű vagy egyszemélyes gondoskodást is biztosítani képes megoldást kell találni, ami a csecsemők igényeit ki tudja elégíteni. Egyébként szerintem az lenne egy nagyon, vagy hát a szakma szerint az lenne egy nagyon, nagyon jó megoldás, hogyha felállna egy olyan krízis team, aki egyesével végig tudná nézni azt, hogy ezek a babák miért vannak a kórházban, ezek a babák különböző okok miatt vannak a kórházban.
Személyre szabott megoldásokról beszélünk?
Egyébként személyre szabott, mert 353 gyerek esetében én szerintem ez egy abszolút teljesíthető dolog, ki az aki mondjuk krízisterhességből született, és szükséges lenne az anya megsegítése, vagy milyen módon lehetne az ő körülményeit úgy normalizálni, hogy hazaadható legyen, mert mondjuk esetleg...
Holisztikusan kezelni a problémát, igen.
És tulajdonképpen van, aki valóban örökbefogadásra vár. Egyébként itt is történt egy pozitív lépés, szóval, hogy amúgy vannak a rendszerben abszolút pozitív lépések, csak amíg ezek ilyen elszigetelt módon vannak jelen, addig nem fognak egy hatékony megoldáshoz vezetni, hogy az örökbefogadásnak a folyamatát azt egyébként megkönnyítették és lerövidítették, főleg azért, hogy ezek a babák, ezek mi hamarabb szerető otthonra találhassanak.
Negatív példát már ezt hallhattak a műsorban korábban, de hogy alapvetően, tehát a csecsemő otthonok, minek a beismerése ez, hogy új csecsemő otthonokat állítanak a csatasorba, miközben, és ezt gondolom, hogy ezt a műsor előtt beszéltük, hogy nem biztos, hogy közgazdaságilag is megindokolható ez, egy csecsemő otthon létesítése, vagy azoknak a juttatásoknak a drasztikus megemelése, amitől jobb minőségű nevelőszülők, elnézést, ez mondjuk nem volt egészen, de mondjuk nekem azért tetszett, megfogalmazás, de hogy tényleg, szóval, hogy jobban lehessen szűrni őket, talán olcsóbb lenne. Nem tudnak számolni, vagy csak egyszerűen gonoszak? Jó, erre nem kell válaszolni az UNICEF képviselőjét.
Nem, igazából én azt gondolom, hogy itt az a helyzet a mai ellátórendszert illetően, hogy már a szabályozási, vagy az ágazati irányítás is egy kicsit fragmentált és töredezett. Tehát ugyanúgy tartoznak szakellátást illető kérdések a belügyminisztérium hatáskörébe, mint a kulturális és innovációs minisztérium hatáskörébe. Ez szerintem megnehezíti az egységes gondolkodást, és valójában tényleg, hogy mondjam, egy ilyen átfogó újra átfogó gondolkodásra lenne szükség. Egyébként erre vonatkozóan tett javaslatot a Gyerekjogi Civil Koalíció is, egy 40 pontos javaslatot, hogy milyen...
Emlékszem, igen.
Tehát, hogy igazából lenne honnan kiindulni, csak mondom, szerintem mindig ilyen elszigetelt megoldásokat keresünk, és nem egy átfogót, és szerintem ez a probléma, és valójában... Ez nem biztos, hogy a végén, tehát, hogy jó.
Igen,
jó,
ez
jó.
Megint csak anyagi kérdés általában, hogy egy rendszernek egy-egy pontjába belenyúlnak, tehát, hogy ahogy a törvénykezéssel is van, ugye, jogászként ugye ez elég nyilvánvaló, hogy tehát, hogy van egy BTK, és ennek a pontjaiba belenyúlni, akkor ezek mindig tovább vezetnek, és akkor tovább kell vinni ezeket a változásokat mindenhova, és nem sok egyszerűbb lenne, ugye, egy átfogó és minden.
Igen, egy ilyen horizontális szemlélet kellene, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy lefedjük azt, hogy mindenhol, ahol a gyerekeknek, nem tudom, megsegítésre van szüksége, ott ezt megtesszük, és mondom, szerintem azért az van, hogy egy csomó helyen megjelenik és tetten érhető a jó szándék, és ez mégsem hoz egy átfogó megoldást.
Igen, mert hogy az a pillanat mindig beavatkozik az ön által említett politika semlegességnek az ellentéte, tehát amikor egy ilyen probléma, hogy meg kell vizsgálni 352 csecsemőnek, hogy került oda, akkor oda küldik Béla elvtársat a KDNP-ből, hogy vizsgálja meg, és innentől kezdve bukik a dolog, mert alkalmatlan rá. És ez volt a Gyermekjogi Koalíció javaslatainál is, hogy szerintem nem azért nem fogadták be ezeket a javaslatokat, nem tettek jónak, hanem hogy nem volt belül olyan ember, aki értette volna, hogy miről van szó. Ez gonosz volt is, hogy nem, ez nem az UNICEF részéről hangzott el.
Nem, mert én azt gondolom, hogy tényleg az a célja mindenkinek, hogy tulajdonképpen a gyerekek érdekében legyen egy olyan együttműködés mindenféle szerep vállalók részéről, akár az állam, vagy az
UNICEF. Igen.
Tehát, hogy ez lenne, és hogy tulajdonképpen mondjuk visszatérve, hogy így a gyerekjogi egyezményre ismét visszatérjek, tulajdonképpen ez megfogalmazódik a gyerekjogi egyezményben, hogy a gyerekek legfőbb, legjobb érdekére kell törekedni, mind a törvényhozó szerveknek, mind a közigazgatásban, mind a bírósági jogalkalmazásban, vagy bármilyen téren. Szóval, hogy ezt a célkitűzést kell szerintem szemmel
tartani.
Azonban
azt sem szabad elfelejteni, hogy hát nem mi szültük őket, tehát azért rájuk már meg a határa. Bocs. Szóval 2 percünk maradt. Egy picit az ébresztő órára nagyon röviden térjünk vissza. Ez egy terv szerint halad? Van valami előre meghatározott sorrend településeket tekintve, intézményeket tekintve, vagy ha valaki most nagyon lelkesen hallgatta, akkor jelentkezhet, hogy szeretnék.
Többféleképpen működik. Egyrészt azok a szakemberek, akiket említettem, iskolai szociális segítők, védőnők, iskolapszichológusok, ők a saját működési területükön belül tartják ezeket. Tehát ahol ők dolgoznak, azokban az iskolákban ők ezzel megkeresik az osztályokat, tanárokat, hogy ki szeretne ilyen foglalkozást. Ugyanez a bűnmegelőzési előadóknál, és van az önkéntes csoportunk, aki szintén tart, ők egyéni megkereséseket szolgálnak ki, és egyébként van még egy, amit szerintem itt érdemes megemlíteni, hogy évek óta együttműködünk egyébként az Ánkai Erzsébet táborral, ahol osztálykirándulásra érkeznek csoportok az ország minden tájáról, és ott évek óta stabilan, és nem tudom, kiszámíthatóan minden kedden és csütörtökön reggel estig biztosítunk ébresztőóra foglalkozásokat, és ezt szabadon választják a programok közül azok a tanárok, akik ugye oda viszik osztálykirándulásra a gyerekeket, és hogy igazából ezzel azért elég sok gyerekhez eljutunk, így az Ánkai Erzsébet táboron keresztül. Tehát azért mondom, hogy én egy csomó jó dolgot is látok, mind a mellett, hogy tényleg szükséges egy átfogó gondolkodás a gyereknek.
Neked ne felejtkezzünk el arról, hogy gyereknek is egészséges is lenni sokkal jobb, mint öregnek és betegnek, tehát azért még a problémák csak egy részét kapták meg. Dr. Nagy Balázs Borbála, jogász, az UNICEF Magyarország gyerekjogi munkatárs, az Ébresztő Óra program koordinátora. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt önöknek, is rendkívül köszönöm, hogy erre jártak. Ez volt a reggeli gyors. Petes Vivien, Mlandai Miklós, Simon, Erika, Zsidai Péter és a szerkesztő Herskovics Eszter nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. Viszont hallásra!
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.